Isten igéjét a Korintus beliekhez írt második levélből fogom olvasni. Az első rész 21. verséből. A Korintus beliekhez írt második Páli levél, első rész 21-es vers. Aki pedig minket, ti veletek egybe Krisztusban megerősít és megken minket, az Isten az. Kérlek téged, én is Uram, hogy tekints alá most kegyelmesen. Lásd meg, Uram, a mi szívünket, életünket, és rázzad fel azt, Uram, a te kegyelmedért, a te szeretetedből, Uram, közöld velünk azt, ami a lelkünknek való. Ezeket az igéket elevenítsd meg szellemed által, és népedet állítsad fel, Uram, hogy készségesen siessen a te sereggyűjtésed napján. Figyelmesebb testvérek észrevehették, hogy ezt az igét én már olvastam nem olyan régen, méghozzá pünköskor tartottam erről egy ige hirdetést, akkor több részt is, hosszabb részt olvastam, mert akkor arról is beszéltem, hogy mi az a pecsét, mi az a zálog, arról is, hogy mi az a megerősítés, és mi az a megkenetés, felkenetés. Azért éltem vissza erre az igére, mert Isten munkálkodott bennem, elsősorban személyes üzenetet adott át nekem a felkenetéssel kapcsolatban, és szerettem volna ezt megosztani a testvérekkel is, úgyhogy most csak arról lesz szó, hogy aki minket felken a Krisztusban, az Isten az. Hát mit jelent ez a felkenetés? Azért tartom ezt nagyon fontosnak, és nagyon örültem, hogy az Úr erre engem tanított és buzdított arra, hogy cselekedjen is, mert mindannyian szeretnénk talán, hogy a mi bizonyságtételünknek hitele legyen, a mi ige hirdetésünknek, a mi hívogatásunknak hitele legyen, hogy jöjjenek az emberek, hogy megérintse őket az Isten igéje. És szoktam én erről azért beszélni, szívügyen fontosnak tartom, hiszen itt a Földön ez a feladatunk, hogy embereket halásszunk, ilyen-olyan oldalról megközelíteni, igyekszem. Most szeretném ennek az igének az oldaláról megközelíteni, Isten szent lelke fényénél, és látjuk majd, hogy mennyire áldott az az út, amit Isten leír, mert ahhoz, hogy mi hitelesen tudjunk bizonyságot tenni, meg kell járjunk egy utat. És most erről az útról szeretnék beszélni. A bizonyságtétel lesz majd a harmadik lépés. És előtte szeretném az első és a második lépéseket is megtenni, és szeretném azután a gyakorlatban is megtenni majd együtt. Nézzük tehát, hogy miről van szó. Azt mondja Isten igéje, hogy mi felkentek vagyunk. Fel vagyunk kenve. Hát, nézzük csak utána ennek a felkenetésnek, hogy hát mit is jelent ez. Már annak idején is elmondtam, tehát lesz, amit majd ismételek. Most is elmondom, hogy kik is voltak azok, akiket az Ószövetségben olvasunk, hogy felkentek. Na szedjük ezt most együtt össze, én legalább tudom, hogy ki hogyan figyelt, meg mennyire kísérte figyelembe az igény is. Hát ki az, aki felkentek az Ószövetségben?
Főpapunk.
Volt egy főpapunk, Mónikám, te jelentkeztél. A királyt. Még van egy. Bár valóban ezzel találkozunk a legkevesebbszer. A proféták, köszönöm szépen, összeszedtük ezt a hármat. Tehát látjuk, hogy mindannyian egyfajta tisztségviselők, egyfajta szolgálatban állnak. A királlyal kezdeném én, mert ő áll azért az országnak az élén, és látjuk, hogy logikailag nagy szükség lesz, hogy belekezdjük. Azután folytatjuk majd a papokkal, ők is egy hivatalos réteg voltak, tehát papá születni kellett. Nem úgy volt, hogy az ószövetségi teológiát kiártak, és akkor pap lett, hanem ha nem született papnak, akkor nem lett pap, ha papnak született, akkor pap lett. És van egy harmadik réteg, a profétai réteg. Itt valóban kevesebbet olvasunk arról, hogy felkenték volna őket, hiszen ez nem egy hivatásos réteg volt, leginkább nem egy hivatásos réteg volt, hanem mondjuk azt mondja Ámos proféta, hogy én nem vagyok proféta körből származó, de így kell ezt érteni, tehát mondja, hogy nem vagyok proféta, én pásztor vagyok, és vadfüggét szedegetek. Tehát ő egy egyszerű munkás ember volt, de egyszer Isten megszólította. Ezek a proféták azért szellemileg mégis a legnagyobb súlyúak bírnak, mert ma nem egy hivatásos réteg voltak, de mégis Isten választotta őket külön, és az a pap, a papnak született, a főpap fia volt, az főpap erről legyen. Ha szerette az urat, ha nem szerette az urat. Az a király is, ha istenfélő volt, ha nem volt istenfélő, az királyfi lett. De a prófétákat mindig Isten bízta meg, és akkor jöttek az ilyen egyszerű emberek közül, és hirdették az Isten igéjét. Mondjuk, gondoljuk, mint Beverítő Jánosra. Nézzük tehát, hogy mi volt a királynak a feladata. Ugye, először nem akartak, nem voltak királyok, hanem Isten rendelt bírákat. Hasonlóképpen, mint amit elmondtam a prófétákról, mert Istennek mindig ez a tetsző, amikor nem valamilyen emberi szokásjog alapján kerülnek ki a vezetők az ő népek közül, hanem akiket ő választ és ő bíz meg és ő ruház fel. Hát kezdetben a népi vezetők ilyenek voltak a zsidók között, hogy Isten elválaszt, megszólít valakit, hogy legyen az ő népének a vezetője. Az első ilyen vezetője az ő népének volt Mózes. Ő volt ugye, előtte még nem nagyon volt nép, mert a nép is lett, szolgasorba volt, tehát nem volt a népnek vezetője. Vezették őket az egyiptomiak. Mózes Isten kiválasztotta. Azután Isten választotta Józsué és sorba a bírákat. És bírák vezették. Hol az egyik, hol a másik. Jefte egy fattyú gyermek volt. A másik egy szegény családnak szegény sarja volt, mint a Gedeon. Másik egy nő volt, mint a Debóra. Tehát Isten az ő tetszése szerint választott, mert ő azt nézte, ami a szívben van, és nem bízta Isten a vérvonalra ezt. De az emberek azt akarták, hogy legyen egy külön királyi család, hogy alapítsunk egy dinasztiát, mi is úgy, ahogy mások. Nem jó ez az innen választok, onnan választok, nincs is stabilitás. Nem merték az Úrra bízni az ő életüket, valami emberi kapaszkodót kerestek. Hát sajnos ez végig kíséri Isten népének a történetét a mai napig, hogy ilyen emberi kapaszkodókat keres Isten népe. Hát, Isten úgy volt, hogy nem volt ez előtte kedves, de megengedte. Azt mondta, hogy én nem akarom, hogy legyen király, de ha ők akarják, ha ti akarjátok, akkor legyen királyok. De megmondom, hogy milyen lesz a király. El fogja venni a feleségeteket, el fogja venni a földeteket, el fogja venni a pénzeteket, el fogja venni a jószágotokat. Gonosz királyok fognak jönni. Nem baj, nekünk király kell. Hát végül is úgy lett, hogy Isten előre megmondta, de azért Isten kiválasztó kegyelme itt is érvényesült, hiszen Isten választotta meg a vérvonalat, ez pedig először Saul volt, de őt hamar leváltotta az Úr, és azután a Dávid leszármazottai ültek a trónon. Ebből kiszakadt a később az Izrael ország rész, ők külön vérvonal voltak, de egészen Jézus Krisztusi a Dávid vérvonala van meg, mert Isten ezt az emberi erőlködést is meg tudja áldani. Testvérek, ha mi még vétkezünk is, nagy hiányosságokat követünk is el. Isten még azokat is fel tudja használni, és be tudja építeni az ő országába. Ez nem azt jelenti, hogy mi vétkezzünk, hanem azt jelenti, hogy Isten kegyelmes. És nagyon jó ezzel számolni. Testvérek, amikor király lett Saul, vagy Dávid, az ő történetük van előttünk, akkor az történt, hogy a proféta, ugye az ő esetünkben Sámuel, felkereste őket, figyelt az Úrnak a szavára a proféta, és nézte, hogy ki az, akit meg kell keresni, és azt felkente. Tehát oda ment a proféta, és ugye ez annak idején azzal a külső jeggyel történt, hogy volt a profétánál egy olajos szaru, állatnak a szarva volt, felerősítve az egy oldalára, ezt megtöltötték finom, szép olajjal, és amikor valakit felkentek olajjal, oda ment hozzá, és hát ha nem nyakon öntötte, de úgy, mint ahogy mi talán csináltuk régente a húsvéti ünnepkor, leöntötték olajra. És az az olaj az jelképezett valamit, az kifejezett valamit. Az azt jelképezte, hogy az Isten áldása, az Isten kenete, az Isten szelleme van te rajta. És ezt tudja. És ezt most, ahogy látod a szemeddel, meg láthatják mások is, hogy csorog lefelé az az olaj, rajtad van az a kenet, az Isten megáldott, az Isten kiválasztott téged. És most már uralkodhatsz te. És ez a külső jegy, ez a külső olajjal való megkenedés, ez megmaradt a később években is. Ez gyakorlat volt más népeknél is, megkentek tárgyakat is, vagy betegeket is, de azért főként királyok, papok és proféták között volt ez így. És onnantól kezdve az az ember fel volt ruházva azokkal a képességekkel, amely a nép vezetéséhez kellett. Saul esetében talán a legszembetűnőbb, hogy elmész majd találkozol a profétákkal, beállsz közéjük, rád száll Isten szelleme és más emberré leszel. Eddig egy kis gyenge ember voltál, ezután pedig alkalmas leszel arra, hogy uralkodj. És itt a királyságnál ez a kulcs. Uralkodj. Hogy ne leuralod az országot, hanem hogy uralkodjál. Neked uralkodnod kell, te király. Neked nem mindegy, hogy hogyan viselkedsz. Nem mindegy, hogy hogyan gondolkodsz. Ha egy kicsi szamárpásztor vagy, az apád szamarai mellett, akkor majd, hogy nem mindegy, hogy hogyan gondolkodsz, hogy hogyan öltözködsz, hogy milyen illemtudó vagy, hogy hogyan imádkozol, hogy hogyan beszélsz. De hogyha te király vagy, akkor már nem mindegy, és te nem tudsz király lenni, és én foglak téged arra elsegíteni. Amikor Salamon lett a király, akkor mindez egészen nyilvánvalóvá abban, hogy megkérdezte őt az Úr, hogy mit akarsz, meghallgatlak, kívánj magadnak valamit. És Salamon felismeri ezt, hogy ő lehet, hogy olajjal már akkor fel volt kenve, de nincs még rajta az Istennek az a kenete, nincs még az a felhatalmazás, mert az olaj a Szent Szellemet jelképezi. Nem kaptam hatalmat Istentől ahhoz, hogy én végezzem ezt a szolgálatomat. Testvérek, nem olyan ritka dolog ez, azt kell mondjam, még az Úr Jézus maga is így volt. Azért várt annyit azzal a szolgálattal, mert még nem öntötte rá Isten azt a kenetnek olaját, hogy felhatalmazza őt a szolgálatra. És ő nem indult csak úgy el, hanem amikor bemerítkezett, és Isten szelleme rászállt, és felkente őt arra a szolgálatra, ami nem egy könnyű szolgálat volt, 3 évig tartott, viszonylag rövid, de nagyon-nagyon fárasztó és nagyon nehéz, és a vége pedig különösképpen is szenvedésteljes volt, arra a szolgálatra kente fel őt Isten. És a Salamon érzi a szívében, hogy nekem nincs egy ilyen kenetem. És Uram, én nem gazdagságot kérek, nem az ellenségeim lelkét kérek. Nem azt kérem, hogy híres legyek. Hanem adj nekem, Uram, bölcsességet, értelme, szívet, hogy tudjam vezérelni a te népedet, hogy tudjam uralkodni. Testvérek, Isten sokszor mondja Salamonnak, hogy tartsad meg az én igémet. Az apukája és Dávid király sokszor inti őt el, hogy maradj meg az Úr törvényében. Az azt jelenti, először magadon uralkodj, azután pedig azokon, akik rád vannak bízva. Hát a királyjá való kenetés azt jelenti, hogy kapsz Istentől hatalmat, kapsz Istentől lehetőséget is, meg képességet is, mert ez a kettő együtt kell, hogy legyen, hogy uralkodhass. Tudjuk, hogy a lóversenyzőket úgy indítják el, hogy egy ilyen box hirtelen kinyílik, és akkor el kell indulni azoknak a lovaknak. Na hát, amikor van képességem, de nincs lehetőségem, az olyan, hogy ott van az erős ló, toporok, abban a boxban, indulna, de nem nyitják. Nincsen tér, nem tud futni. Van képesség, de nincs lehetőség. Na, amikor kinyílik a box, de az aló sánta, vagy megijed, akkor van lehetőség, de nincsen képesség. Amikor Isten elküld egy szolgát, akkor lehetőségeket nyit meg előtte, és képesíti őt. Ez nagyon fontos lesz. A kenet az, amely ad képesítést, és amely nyitja a lehetőségeket. Dávid élete csodálatosan szép példa lehet. Lépésről lépése haladt előre, testvére. Ő nem királyfinak született, hogy puff, beleült a királyi székbe, a kicsi korona a fején volt, és együtt nőtt vele a koronája, hogy aztán nagy király legyen, hanem ő egy pásztorfiú volt. egy utolsó, az saját édesapja szemében egy utolsó volt. A saját testvérei szemében egy utolsó volt. Senkinek nem tűnt fel ez a Dávid. Nagyon kicsi, egyszerű legényke volt. Egy piros posgás, fiatal, gyenge fizikumú, mert nem bírta a páncélt sem. Egyébként egy nagyon okos volt, Isten már kiszemelte magának, de az emberek még nem. És innen elkezdődött az ő szolgálata, először hova került a Dávid? Na, ilyen részletek. Ha már ilyen beszélgetésen kezdtük, akkor beszélgetésen folytassuk. Mi volt az első lépés, amikor közel került a trónhoz? Királyi udvarba került, mondja Zoli, így van, mert egy szolga, de ez már Isten kenete volt. Egy szolga meghallotta, hogy van valaki, egy kis pásztor fiú, olyan szépen tudott lantozni, hogy ez gyönyörű. Biztos, hogy a király szíve megnyugszik. Nézzük csak. Bocsánat, hát még egy lépés megelőzte, hogy a Sámuel proféta felkente ő királyát. Tehát akire senki nem gondolt, az felkeni királyát, de nem a királyi trónhoz megy, hanem megy vissza, és akkor teszi tisztába az állatokat. Hát mi nem változik, csak az Isten már kezdi a képességeket és a lehetőségeket biztosítani. És az, hogy az a szolga arra sétált, és meghallotta a Dávid zenéjét egyszer valamikor, az már az Isten lehetősége. Az, hogy kinyitotta a lehetőségek tárházát. És oda kerül a király mellé, és elkezd lantozni. És a király csodálatosan megnyugszik, amikor a gonosz szellem győzi. Azután jön a következő lépés, amikor a Góliátot legyőzi. Soha nem kerülhetett volna a nagyok közé. Ott maradt volna esetleg jó zenésznek, jó kis szolgának, ilyen apródnak. És úgy került a nagyok közé, hogy furfangos módon ez a még fiatal, gyenge fiú egyszer csak betalál az ellenségbe, a homlokába, elvágódik. És onnantól kezdve katona. És Isten elkezdi megerősíteni az áldást, és onnantól kezdve Saul megöli az ő ezerét, Dávid megöli az ő tízezerét, és Isten védelmezi, és egy hadvezér lesz. Egy csapat kapitány lesz ő. És utána megint azt látjuk, hogy ez a kenet munkálkodik benne tovább. Igaz, hogy Saul már gyilkosan üldözi, de már a királynak a veje már megházasodik. Ez is csak emeli fel. Mindig egyre több képesítést, és mindig egyre több lehetőséget kap Istentől. És azután pedig, amikor, hát ugye Saul csúfos véget ér, megkeresi őt először még csak az ország egyik fele, kisebbik fele, ott uralkodik és lesz királyá, és egy pár év uralkodás után megkeresi az ország nagyobb ügyfelet, és ott látjuk már nagy királynak. Mennyi idő eltelik? Évtizedek telnek el, rengeteg esemény történik, és az a kenet dolgozik benne, az a kenet munkálkodik benne, és uralkodóvá teszi. Először meg kellett önmagán uralkodni, tanulni, és meg kellett tanulni a bárányokon uralkodnia, mert az uralom nem azt jelenti, hogy na bárányok, vigyázz, jobb rá, nem ez az uralom, hanem az, hogy jön az a oroszlán, jön a medve, és bárányok, én az életem árán, az életem kockáztatásával is megoldalmaznak titeket. Ez a jó uralkodó, ugye? Jézus ilyen uralkodó, aki nem parancsokat osztogat, hanem aki az életét adja kérektől. A királynak át uralkodnia kell. Térjünk át most a papokra. Ugye amikor Isten elhívja vezetőnek Mózest, akkor Isten akarja, hogy legyenek papok. Királyokat nem akar, de papokat akar. És azt mondja, te testvéred, Áron legyen az, aki a pap. Most mi volt ezeknek a papoknak a feladata? Hát nem főképp az, amit mondjuk egy katolikus pap végez, hanem az volt a papok fő feladata, hogy bemutassák az áldozatokat. Isten erről rendelkezett a leghamarabb testére, hogy álljon fel egy papság, legyen egy törvény, amihez tartják magukat. És ezek között a törvények között voltak hétköznapi életre tartozó törvények, voltak erkölcsi törvények, voltak liturgikus papokra vonatkozó törvény. És ez volt a legfontosabb. Mert Isten azt akarta, hogy a népnek a bűnei valahogy rendezettek legyenek. És az kellett, hogy legyenek olyan állatok, akikre rátette a főpap a kezét, és az nép összes bűne, mint egy jelképesen rá lett terhelve arra az állatra, és az első dolguk volt, hogy amit rátervelték a bűnt, rögtön meg kellett ölni. Tehát a bűnös nem maradhat életben. De a bűnös nem az a szegény ártatlan bárány, mint ezt szoktuk mondani a magyarban, jó kifejezés. Nem az az ártatlan bárány volt a bűnös, mégis neki kellett meghalni. Az a sok gonosztevő meg ott az Isten népe között mind életben maradhat. Mert Isten úgy rendelte, hogy a papok által bemutatott áldozat leveszi a népnek a bűneit, hogy papok és bikák vére megtisztítja őket testileg, amit ráhintett aztán a népre, meg a szent sátorra, meg a szent ládára, végig hintette a pap azt a vért, és akkor azt jelentette, hogy a vér, az Isten is látja azt a vért, meg az emberen is rajta van az a vér, és ez a vér összehozza kettőjük. És így lehetett az, hogy a bűnös vér között lakozott az Isten abban a sátorban. A papok mutatták be ezt az áldozatot, és tulajdonképpen ez arról szólt, hogy vitték az Istent az emberekhez. Nem fordítva, az embereket vitték az Istenhez. Tehát ez a papoknak a szolgálata, hogy az embereket vitték az Istenhez, a bűnös embereket az áldozaton át, az áldozat vérén át ajánlották az Istenhez. Imádkoztak az emberekért a papok. Imádkoztak Istenhez, hogy bocsássa meg az embereknek a bűnét, és fogadja el őket Isten, azért a vérért, ami ott kifolyt, papok, bikák, turkok, kecskék, bárányok, hát millió számra haltak meg évezredeken keresztül azok az ártatlan bárányok, és a papok mindig csak vitték az embereket az Istenhez. Valaki csak kultikus megszokásból, valaki teljes szívéből. Mint hogy Zakariás az Erzsébet feletele férje, Bemerítő Jánosnak az édesapja, aki szív szerint vitte, és meg is jelent neki az Úr angyala, vitte be a népet az Istenhez, és képviselte az Isten előtt az emberek. Imádkozott élet. A király uralkodik, a pap imádkozik. Mit csinál a prófét? Ja igen, és hát persze a főpapokat is fel kellett kenni papokká. És a főpapnak a fiát megint pappá kellett kenni. Van az a szép zsoltár, mint az Áron szakállán lecsorgó olaj. Olyan gyönyörűséges, amikor az atyafiak egységben vannak. Hát így vele gondoltam, hogy ott van egy morcon a férfi, nagy hosszú szakálla van, az csöpög le róla a ragacsos olaj, mi abban a szép, de a zsidó embernek az egy nagyon gyönyörű dolog volt. Hát az egy illatos volt, ugye nem abban a korban vagyunk, amikor bemegyek az ABC-be, veszek egy stiftet, és akkor bekennem a hónom alját, hanem ott azért nehezebb dolog volt. Ritkaság volt, sőt, az az olaj, amivel a főpapok felkenték, azt az olajat tilos volt utánozni bárkinek. Csak és kizárólag a főpap felkenését hozták. Annak volt egy összetétel, amit Isten leírt, olvassuk a Bibliában, ilyen legyen a kenet, senkinek készítsen ehhez hasonló. Az egy kizárólagos dolog, mert jelképezi, hogy Isten az ő szellemét adja, és a semmi nem hordozhatja Isten szellemét. És felkenlett téged arra, te pap, hogy te hordozzad a népet én előtt. Nagy megtiszteltetés. Nézzük akkor a prófétákat. Valóban keveset olvasunk arról, hogy a prófétákat is felkenték volna, de azért mégiscsak olvasunk arról. Maga az Úr Jézus mondja azt, hogy az Úrnak lelke van én rajta. Mivel, hogy felkent engem, hogy hirdessem a szegényeknek az evangéliumot, betegeknek gyógyulását, és akkor soroljuk, hogy még mit. Tehát, hogy hirdessem az ige hirdetője a próféta. És azt olvassuk az Illés történetében, hogy Isten megbízza őt azzal, hogy kenje fel maga után prófétának Elizeust. Hát talán ez az egy, amikor olvasunk, hogy prófétát kentek fel, hogy próféta felkent más, mert ugye olvasunk a Sámuel könyvében is, történetében is, de hogy a prófétákat felkenték volna, egy biztos Elizeust Illés felkente maga után prófétát. Ez is úgy történt, oda ment, Isten kiválasztott téged, ő is egy számkövető ember volt, az ökörök ott húzták az igát, ott volt ő is, fogta az ekeszarvát, keményen dolgozott, egyszer csak egy Illés gondozó megveregette a vállát, Elizeus gyere, van egy kis beszédem veled, és akkor leöltötte a vállát. Elizeus csodálkozott. Bizonyára egy imádkozó, bizonyára egy Isten félő ember volt, és Isten kiválasztotta őt, hogy te fogod az Isten vinni az emberhez. Ez a prófétának a feladata. Így szól az Úr. Ez mondja Isten. A papoknak is volt tanítói feladatuk, de ők a száraz törvényt tanították. Igaz, azt is Isten mondta, de azok ilyen örökérvényű dogmák voltak, amiket átadtak az embereknek, az a friss üzenet, az az aktuális, időszerű kijelentés, az a prófétáknak a dolga volt. Tehát, hogyha azt kell mondani, hogy kivitte az Istent az emberekhez, a papok is, de inkább a proféták. Vitték az Urat az emberek közé, és beszéltek, és megintették azokat a királyokat, főrangú embereket, vagy papokat, vagy a többi prófétákat, vagy a köznépet, vagy vigasztalták őket. Mindig az időszerű üzenetet adták át, és az Istent közvetítették az embereket, a proféták. Testvérek, a Krisztus az egy görög szó, Krisztus. Ugyanazt jelenti, mint a Messiah, Péter. Magyarul úgy lehet lefordítani, hogy felkent. Felkent. Krisztus volt a felkent. Lehet, soha senki nem öntötte le olajjal, de nem is az volt a lényeg, mert Isten választotta ki, és Isten kente fel örömnek olajával az ő társait. Mire kente fel Isten az ő Krisztusát? Az Úr Jézus, az ő fiát. Felkente arra, hogy király legyen, felkente arra, hogy pap legyen, és felkente arra, hogy proféta legyen. Felkente arra, hogy uralkodjon, és az Úr Jézus uralkodott. Uralkodott önmagán. Amikor bejött az a parázna nő, nem volt neki még egy új élete. Nem változott meg teljesen. Akkor élte valami nagy lelki élmény, megrázkódtatás, összeomlás és egy felemeltetés is. És oda roskadt talán abban a régi kihívó öltözékében az Úr Jézus lábaihoz, és elkezdte megmosni könnyek között. És az Úr Jézus nem arra gondolt, hogy ez egy milyen szép nő, hanem arra gondolt, hogy ez egy bűnös. Mert az Úr Jézus uralkodott magát, kordában tartotta az ő indulatait. Nem is házasodott meg az Úr Jézus, bár tudjuk, hogy megfog, igaz? De van neki egy mennyasszonya, és megfog azzal a mennyasszonyával házasodni. Az Úr Jézus vőlegén. Hát azt mondjuk, házasság nélkül élt itt a Földön, de nem marad házasság nélkül. Mi ott leszünk, amikor ő meg fog házasodni, de minket vesz el. Mi vagyunk az ő mennyasszonya, egyház. Tehát megtartotta magát az ő felesége számára. Megtartóztatta magát. Az indulatai. Amikor szidalmaztatták, viszont nem szidalmazott. Pál apostolról olvassuk, hogy nem tudta kordába tartani az indulatait. Mikor kapott egy nagy pofont a kihallgatásnál, megver az Isten téged, te kimeszel fal. Jó, bátor, legyél volt ez a pál. Hogy merészeled a főpapot káromolni? Jaj, testvérek, vagy barátaim, nem voltak azok testvérek. Nem tudtam, hogy ő főpap, megvan írva, hogy népet fejedelmét ne áthoz. Utána már később észbe kap, és azt mondja, hogy jobb lett volna, nem hirtelenkedek a számmal. De az Úr Jézus uralkodott saját magán. És az Úr Jézus uralkodott azokon, mert egy egész éjszakát imádságban dölt, majd figyeljük meg, és csak azután indul el kiválasztani a 12-t. Nem úgy össze-vissza, ó, te szimpatikus vagy, te jól tudsz focizni, te meg nagy vagy matekból, hát figyelj, nem. Az Atya kijelölte, és ő azokat kiválasztotta magát. Uralkodott rajta, de jó értelemben uralkodott rajta. Vezette a rájuk rábízottakat, és ezt teszi az Úr Jézus ma is. Ő a király, aki uralkodik. Ez jellemzi a mi Krisztusunkat, az Isten felkentjét, hogy uralkodik rajtunk. És az ő igényén keresztül, meg szellemén keresztül most is gyakorolja ezt az uralmát. És a gyülekezet az az övé. És az én lelkem, gyermekem, pénzem, mindenem az övé. És ő uralkodik rajta, mert király és uralkodik. És az Úr Jézus pap, aki nem a papok és bikák vére által, hanem az ő saját vére által bement a Szentek Szentjébe, nem a földi szentébe rendő az Úr Jézus, hanem a mennyei szentébe. Mert nagyon sok képünk van nekünk, nagyon sok illusztrációink, kifejezés módunk van nekünk, hogy a mennyei dolgokat kifejezzük. Most Vésztőn és Körösadányban úrvacsoráztunk. A múlt héten úrvacsoráztunk, kifejeztük azzal a borral és azzal a kenyérrel, hogy a mi szellemünk is táplálkozik, nem csak a testünk. És az a sátor, amit felépített Mózes, az testvérek, az egy szimbólum, az egy képlet, az egy kifejezés mód volt, mert a mennyben van az a sátor, nem a földön van az a sátor, hanem a mennyben van. És ott van Istennek egy trónja a mennyben. És ott van az a lámpás, a kenyerek asztala, az aranyoltár, a rézoltár, mind a mennyben található meg. És itt a földön ezek a szimbólumok, ezek az ártatlan bárányok ezredekig belettek mutatva, de az igazi áldozatot a mennyei szentek szentjébe az Úr Jézus vitte be, amikor kifolyt a vér a Golgotán. És meghasadt a kárpit felülről lefelé, tehát Isten hasította, nem egy főpap, hanem Isten hasította, azt mondta, most ez az első áldozat, amely bejöhet ide hozzám mennybe. És ami megtörtént akkor a mennyből, hogy Jézus vére, bemutatta a vérét, ami drága főpapunk, az Atya előtt, hogy ezért bocsáss meg neki, Uram. Azt a sok bikát, bakokat felejtsd el, Uram, és ezért a vérét bocsáss meg neki, akkor ő bement a mennyei szentek szentjébe, és Isten elfogadta azt az áldozatot. És mindannyiunknak oda, mint Isten elé. Ez volt az ő papi szolgálata. És folytatja ezt a papi szolgálatot. És azt olvassuk az Úr Jézusról, hogy a bűnösökért imádkozik. Na, ezek a bűnösök vagyunk mi. Értünk, imádkozik az Úr Jézus. Szállít bennünket minden nap, testvérek. Szállít bennünket az Istenhez, az Atya Isten elé bíz bennünket az Úr. Az ő vérén át. Egy főpapi szolgálatot végez. És egy profétai szolgálatot végez. És elkezdte hirdetni az Isten országát. Nem fél senkitől. Nem tekintett senkit. Nem érdekelte, hogy ott hagyja a foglalkozását, a lakóhelyét. Nem érdekelte semmi, hanem megjelentette az Isten közepén. Térjetek meg, mert elközelített a mennyei ország. És prófétál. Hirdette Isten időszerű üzenetét. Most van itt. Most jött el az Isten országa. Most van az az óra. Most tudtok megtérni. Most látjátok az embernek fiát. És vitte az Istent az emberekhez. Az élete árán is. És betöltötte az ő prófétai szolgálatát. És mind a mai napig uralkodik, mind a mai napig közben jár, imádkozik, és mind a mai napig hirdeti az ő igéjét az ő szolgáin keresztül. Jézus nem némult el. Nem lehetett sírba zárni, nem lehetett a halálba zárni, hogy feltámadt, áttörte az érc ajtókat, a vasszárokat letörte, és képviselteti igényén keresztül az ő profétai szolgálatát bevégzi, és képviselteti az ő hatalmának a szavát között. Herodes úgy van görögül, hogy Herodes. Ezt már elmondtam, elmondom még egyszer. Nem kell megjegyezni, csak valamire ki fogok lyukadni. Olvasunk egy olyan pártot az Újszövetség könyvében, Herodes pártiak. A Herodes párti az úgy szól görögül, hogy Herodianos. Tehát bejön egy ilyen ián kis képző. Ez megfelel a magyar ista képzőnek. Baptista. Lehetne úgy fordítani, hogy herodista. Tehát a Herodeshez tartozó, Herodes követő. És vannak ilyen isták, ugye? És a Krisztus szóból jön a Christianos. Itt is az az ián. Ez azt jelenti, magyarra lefordítva szépen, hogy keresztjén. De most szó szerint akarjuk fordítani, akkor Krisztusista. Tehát a Krisztushoz tartozó, a Krisztust követő. Ezek vagyunk mi keresztjének. Ha tényleg totál szó szerint akarnánk fordítani, nagyon csúnya magyarul, de úgy hangozni, hogy felkentista. Mert a felkentnek a nyomában jár, ugye Krisztus azt jelenti felkent. És ez azt jelenti, hogy mi is felkentek vagyunk, testvérek. Felkentek. Mi megyünk a Krisztusnak a nyomdokain. Ők a Herodes királyhoz pártoltak, a Herodes pártiak, Herodest támogatták, olyanok hasonlóak voltak, mint Herodes, Herodes is biztos örült, hogy van egy pártja. És a Krisztus követők is kapják azt a kenetet, amit kapott a Krisztus. Erről szól az alapíge. Aki pedig minket, ti veletek egybe Krisztusban megerősít és megkent minket, az Isten az. Mivé kent fel bennünket az Isten szelleme, mert szerintem olajjal való megkenetést itt közöttünk senki nem kapott. Talán betegség során, mert olyan ír a Szentírás, hogy beteget meg lehet kenni olajjal, de azért, mert hívő lesz valaki, azt inkább bemerítjük, mint hogy olajjal megkenjük. De hogy a Krisztus nem kapott olajjal való megkenést, hanem Isten szellemének a kenetét kapta, a testvérek, mi mindannyian, akik újonnan születünk, kaptunk egy kenetet Isten. Most olvastam, hogy megkent minket az Isten. Az ő szellemével kent meg bennünk is. És milyen lehetőségeket és milyen képesítéseket adott nekünk? Hát pontosan azt, amit az Ószövetségben, amit aztán Krisztus is újszövetségi módon, pontosan azt kaptuk mi is. Királyságot kaptunk. És ez azt jelenti, hogy uralkodnunk kell. És ez elsősorban azt jelenti, testvérek, hogy önmagunkon kell uralkodnunk. Önuralom. A szellem egyik gyümölcse az önmegtartóztatás, vagy az új fordítás szerint a mértékletesség. Tessék? Tehát uralkodni magam. A testvérek, mi erre kaptunk hatalmat Istentől. Lehetőséget kaptunk uralkodni magunkon, és képesítést kaptunk uralkodni magunkon. Én szégyellem magamat, amikor előjön olyan indulat belőlem, hogy nem uralkodok magamon, mert nem élek azzal a képességgel, amivel Isten feltett engem. Egyszer, mikor középiskolában mondták el, kis humoros történet, hogy az egyik fiú nem vitt a szakmunkás vizsgára, előttem egy pár évvel járt középiskolába, nem vitte el a személyigazolványát. De anélkül meg nem kaphatta ki a bizonyítványát, kellett a személyigazolvány. Ő volt az egyetlen szégyen szemben. Ott várták, hát ez a gyerek milyen kreál. Na mondja az egyik tanár, itt van bicikli, fogd meg és szaladjál haza a bizonyítványodért. Elszaladt a fiú, várják, nem érkezik. Mi van már? Mondják, hogy nagy derültséget keltett, amikor egyszer csak megérkezik, leízzadva, fogja a biciklit és szalad mellette. Mert ő komolyan vett, hogy szaladj haza. De hát a tanár csak úgy így fejezte ki magát, azt akarta, hogy üljön fel a biciklire, de ő azt hitt, hogy ezzel büntetik. Hát ott volt az a bicikli, ő mégis szaladt. Ott van az a kenet rajtam, hogy én uralkodhatok magamon, és én mégsem uralkodom, testvér. Ez egy, hát az a helyzet komikus, ez meg inkább tragikus. Hogy nem élek azzal a lehetőséggel, hogy én király vagyok. Testvérek, csütörtökön délután, csütörtökön délután bejött a munkahelyemre, a kirendeltségre egy vad motoros srác. Nagy bőrszerkóba volt, hatalmas csopper, a fekete ruhában. Na mondom, tán segélyért jön ez a nem tudom hány százezeres motorral bejön ide. És akkor miben segíthetek? Azt, hogy csak keresek valakit, akit hoztam. Na, így is volt. És mikor jön le rá, látom azt, hogy ilyen fekete volt mindenre, láncok lógtak rajta. Hát az igazi belevagott fickó volt. Rá van írva a pólójára, én vagyok a király. Hát így büszke volt erről, hogy ő a király. Hát gondolkoztam, mondjam neki, hogy nem mondjam, hogy figyelj, csak én vagyok a király. Mert Isten felkent engem királynak, hogy uralkodjak magam. Testvérek, első lépés. Uralkodjál magadon is, meg a rád bízottakon is. Az a gyülekezet, azok a gyermekek, azok az idősek, az a szomszéd rád van bízva, uralkodjál, védj meg őket a medvétől és az oroszlántól. És tudjad azt, hogy én király vagyok. Gondolom, Dávid nem úgy ment ki, hogy amikor, mert voltak ugye a Benyámin törzséből, akik nem fogadták el őt igazából sohasem. Fel is lázadtak ellene. De nem úgy súlyogott ki, hogy jaj, a Benyáminiták mit fognak szólni, hogy nem megyek. Én vagyok a király! Hadsereg parancsnok, ide mögém a hadsereget, megyünk a Benyámin földjére vizitre. Tehát ott van egy kiállása a királynak. Mert nem fél az a király, hanem tudja, hogy meg vagyok bízva egy feladattal, és el fogom én látni. És erre nekem van hatalmam, van haderő. Testvérek, nem kell nekünk félni semmitől. Azt mondja, tekintsetek csak az égi madarakra és a mezőlíliumaira. Ne aggodalmaskodjatok. Ti királyok vagytok, és Isten fog benneteket tartani. De elsősorban azt jelenti, hogy önmagunkat urat. Fel vagyunk mi kenve papoknak is. És imádkozunk a bűnösökért. És visszük a bűnös embereket az Istenre. És testvérek, aki nem tette meg az első lépést, és nem uralkodik magán, itt a logikai sorrend, nem tud pap lenni. Nem tud pap lenni. Ha nem fékezi meg a saját indulatait, én ezt tapasztalatból tudom, nem tudok imádkozni a másikért. A szám elmondja, mert nem érzem azt az erőt, hogy én most azt az embert felemeltem az Isten elé. Az Úr Jézus vérén át, véréért, kegyelméből viszem Isten elé és emelem. Uram, bocsáss meg neki! Uram, szeresd őt! Uram, látogass meg őt, hajoljál meg hozzá! Ha nem uralkodok az indulataimon, akkor csapnivaló az én imádságom. Nem tudok bemenni a szentek szentjébe, nem, nincs rajtam a Krisztus vére, nem is tudom másra sem hinteni. Ezért nagyon fontos, hogy királyok legyünk. Ezért nagyon fontos, hogy uralkodjunk, hogy folytassuk a mi szolgálatunkat, és a papi szolgálatot is be tudjuk tölteni. És tudjuk az Isten elé vinni az embereket. És amikor ez megtörténik, testvérek, amikor viszem az Isten elé az embereket, és lehet, hogy már vittem évekig, mint ahogy az én szüleimért imádkozom 16 éve, de még nem tudtam neki igazából és bőségesen beszélni Isten megtartó kegyelméről, csak cseppeket tudtam adni, testvérek. De nem annak van az ideje. Most nekem papnak kell lenni. És amikor tudtam pap lenni, akkor tudok proféta lenni. És akkor jön a harmadik lépés. És akkor tudok kimenni. És annak az embernek a szíve, testvérek, elő van készítve már akkor. Azért, mert évekig imádkoztam érette. És azokat az embereket az Isten megelőző kegyelme már át és átjárta újból és újból, és a Krisztus vérét intettem ő rájuk. És akkor mehetek oda a szentélybe, és akkor mondhatom, Uram, mit bízol rám, mit mondjak neki? És akkor az Úr mondja, hogy mit mondjak, és megyek, és mondom, és hirdetem a Krisztust. Mert mi a profétaság lehet az új szövetségben? Ki emlékszik rá? Jó, segítek, Jelenések 19. A profétaság szelleme a Krisztusról való bizonyságtétel. Ezt nagyon jegyezzük meg, testvérek. Mi mindannyian proféták. A profétaság szelleme a Krisztusról való bizonyságtétel, és megyek és profétálok. És nem azt mondom, hogy majd jövőre meg fogsz házasodni, nem ez a profécia. Az a profécia, hogy Jézus a te bűneidért meghal, feltámad, és ha őt választod, örök életed van. És eljön az Isten országa, és leszáll a mennyei Jeruzsálem, és meg fog törni a pokolnak és a halálnak a hatalma feletted, és ha meghalsz, addig feltámasztja Isten a te testedet. Ez a profécia, a Jézus nevében. Ez a profétálás. De ha én nem tudok királyként uralkodni magamon, vagy nem tudok papként közben járni a bűnösökért előtte, akkor testvérek, az én profétálásomnak semmi értelme nincs. Erőtelen szó foszlánca. Nulla. De hogyha én magamat uralom, azt a birodalmat, amit Isten adott neked, az a test részeket, mint egy országrész, mint egy megye, olyan legyen a jobb kezed, mint egy másik megye, olyan legyen a bal kezed, mint egy régió, olyan legyen a te tested, a te törzsed, a te lábad, úgy kezeljed őket, és mindegyiket ural le, hozzá törvényeket neki, hogy mit szabad és mit nem. És az imádságban készítsed elő a profétai szónak a terepet, az Úr Jézus 30 évig imádkozott a bűnösökért, és 3 évig profétált neki. Legyen 10-szer annyi az imádságod, mint amennyi a bizonyságtétele azért a bűnös emberért. Az imádságot úgy is szoktam értelmezni, ilyen előkészítő munka, mint a légierő. Régen, amikor megütköztek a seregek egymással, a filmekben lehet látni most is, szembe áll a két ellenséges haderő. Nem rohannak ész nélkül egymásnak, tudják, hogy a vesztükbe rohannának, ott vannak a nyilasok. Nyillag. Még lőfegyverek előtt vagyunk. Mivel kezdődik a csata? Kiadja az egyik oldalon a parancsot, kapitány, íjakat betölteni, nyilakat rátenni az íjakra, nyilvesszőt, feszíts meg, és akkor megy egy légi csapás. Millió nyíl a levegőt elsötéti, és mind fúródik bele az ellenfélbe. Azok pajzsok mögé rejtőznek, ha egy kicsi rés van, belemegy a lábába, leterül az ellenség, megtizedeli az ellenfelet. Amikor már jöttek a lőfegyverek meg a légierők, ugyanez volt a második világháborúban. Elindult egy szárazföldi csapat, előtte megszórták bombákkal. Nem, kis helyekre nem tudtak bemenni, tehát szükség volt a földi, szárazföldi csapatokra, de először a légi erő már megroppantotta az ellenség hadállásait. Ott már kilőttek, megtizedelték az ellenfelet. Utána lehetett indulni. Ilyen az imádság, testvérek, a szellemi hadakozásban. Imádkozom azért a nagyszájú szomszédomért. Imádkozom azért a hitetlen apámért. És kérem az Urat, hogy könyörüljön rajta, és újabb nyilvessző, újabb és újabb bombatámadás éri őt. Az ördögnek a hadállásait, azt a hitetlen, gonosz erőt, bástyát, ami az ő szívében van, Isten szelleme már előre rombolja le. És akkor egyszer csak, amikor eljön az ideje, testvérek, akkor megjelenek az igének a kardjából. És akkor oda teszem azt az igét, hogy térjél meg, hogy Isten megbocsánja a te bűneidet. Hogy Istennek terve van az életeddel, és az örök életre kiválasztott téged. És akkor proféta. Így következik ez egymás után, testvérek, és nekünk kenetünk van az Istentől. A Krisztusban megtent bennünk. És nekünk ott lehet uralkodni a saját indulatunk felett, lehet közben járni imádságra bűnösökért, és lehet bizonyságot tennünk. De jaj, nekünk a missziói hevületünkben az első kettőről megfeledkezünk. Akkor semmit maradunk. Hát testvére, akinek el kell kezdeni, kezdje el. Akinek folytatni, te folytassa. Uralkodj, imádkozz, és legyél bizonyságot. Amen.